Szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar katonaorvos a NATO vezető egészségügyi tisztségében, Wexler Péter személyében ismét magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Június 21-től 3 éven keresztül látja el a magyar orvos a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait. Külszolgálatának ideje alatt dandártábornoki rendfokozatban, tudatta a Honvédelmi Minisztérium az MD-vel. A közleményben azt írták, Wexler Péter lesz a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának egészségügyi kérdésekben illetékes főtanácsadója is. Hozzátették, ez a NATO egyik legmagasabb szintű orvos szakmai beosztása, amely a szövetség egészségügyi képességeinek tervezéséért, koordinálásáért és értékeléséért felel, valamint irányítja a szövetséges nemzetek katonai egészségügyi szervezeteivel való együttműködést. A fővárosban 2-szer annyian halnak meg kábítószerfogyasztás miatt, mint az országos átlag, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalára feltöltött Otthon Budapesten beszélgetések Alexandrával néven indított sorozat legújabb beszélgetéséről készült videóban. A drogellenes világnaphoz kapcsolódó Budapest droghelyzetéről szóló videóban Szentkirályi Alexandra azt mondta, az elmúlt években gyorsan terjednek az olcsó, gyakran ismeretlen összetételű szintetikus szerek, miközben a klasszikus drogok szintén jelen vannak az utcákon, a klubokban, sőt a fiatalok zsebében is. Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus szakértő az adás első részében egyre rosszabbnak nevezte a tendenciákat a drogfogyasztásban, amely széles spektrumon roncsolja a társadalom szövetét, az egészséget, a családi kapcsolatokat, de magával hozza a bűnözést is. Kiemelte, a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények általában valamilyen tudatmódosítószer hatása alatt történnek, hiszen a viselkedési fékek teljes mértékben elszabadulnak. Köszönjük forró fejű Peti Pojácának a több mint 2 millió magyar által leadott szavazat semmi bevételét és megkérdőjelezését. Szeretni fogják az emberek, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán szombaton. Nyilván fáj neki, hogy ez bizony 2-szer annyi, mint ahányan a Tiszásoknak rendezett perc szavazáson részt vettek, tette hozzá, megjegyezve, hogy az természetesen egy manipulált szavazás volt, mint minden a Tisza pártban. Ma reggel izzadtan arra ébredt az ukrán kémek gyöngye, hogy valamit muszáj lesz hazudnia a Vox 20-25-ről, mert az a 2,2 millió szavazat lerombolhatja Hannendre bácsi mediános manipulációját. Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország valamennyi régiójában, tudatta a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az UV-index várhatóan mindenhol meghaladhatja a 7-es értéket. Az Észak-Alföldön elérheti a 7,6-os, a Dél-Alföldön a 7,7-es, Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten a 7,8-as, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon pedig a 7,9-es értéket. A meteorológia azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, valamint 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Javasolja továbbá vállattakaró póló, szalmakalap viselését és fényvédőkrém használatát. Végül az időjárásról: marad a napos idő, csapadék továbbra sem várható, fokozódik az aszály. Régiónkban ugyanakkor lehetnek kószafelhők az égen, de az ország legnagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep. A reggel még friss lesz, majd a délutáni órákban már 27 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Leó pápa a politikusoknak. Szolgálják a közjót, támogassák a vallásszabadságot, válaszoljanak a mesterséges intelligencia kihívásaira. 14. Leó beszéde Palesztrina születésének 500. évfordulójára. A polifon zene egység a különbözőségben. Interjú Nemes Gábor történésszel, a fraknói jubileumi emlékkönyv társszerzőjével, Lukcsics József pap történészről, Fraknói Vilmos munkatársáról. Leó pápa politikusoknak. Szolgálják a közjót, támogassák a vallásszabadságot, válaszoljanak a mesterséges intelligencia kihívásaira. Szombaton délelőtt találkozott 68 ország országgyűlési képviselőjével 14. Leó pápa a politikusok jubileuma alkalmából. A Szentatya örömmel köszöntötte az Interparlamentáris Unió találkozójának résztvevőit a politikusok szentévi audienciáján, amelyre 68 országból érkeztek küldöttségek. A magyar országgyűlési delegációt Bartos Mónika képviselő, az IPU, Interparlamentáris Unió magyar csoportjának első alelnöke vezeti, tagjai Hiller István, a magyar IPU csoport tagja, valamint Sonfainé Ádám Katalin, az országgyűlés IPU irodájának vezetője.
Politics has rightly been defined as the highest form of charity, quoting Pope Pius XI.
A politikai tevékenységet 11. Pius joggal nevezte a szeretet legmagasabb formájának. A társadalom és a közjó szolgálata ugyanis a keresztény szeretet cselekedeteként tűnik fel előttünk, ami sosem elméleti, hanem mindig arról tanúskodik, hogy Isten cselekszik az ember érdekében. Leó pápa három fő gondolatot bízott a politikusokra: a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését.
The first concerns your responsibility to promote and protect, independent of any special interest, the good of the community, the common good.
Az elsődleges feladatuk a közösség javának előmozdítása és védelme, különösen a gyengébbek és a kirekesztettek megóvása. 13. Leót idézve a pápa rámutatott, hogy meg kell haladni azt az elfogadhatatlan aránytalanságot, amit az okoz, hogy kevesek óriási gazdagságot birtokolnak, még ezzel szemben nagyon sokan szegénységben élnek. Ezek az állandósult igazságtalan helyzetek könnyen torkolnak erőszakba, majd háborúba. A jó politika viszont az erőforrások igazságos elosztásával hatékonyan szolgálhatja a harmóniát és a békét, mind társadalmi szinten, mind nemzetközi viszonylatban.
My second reflection has to do with religious freedom and interreligious dialogue.
A másik fontos szempont a vallásszabadság és a vallásközi párbeszéd. Ezen a téren is sokat tehet a politika, elősegítve a feltételeket ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon a vallásszabadság, és egy tiszteletteljes és építő találkozás alakuljon ki a különféle vallási közösségek között. Az Istenben való hit és az abból következő pozitív értékek egyéni és közösségi szinten is a jó és az igazság óriási forrásai, állapította meg Leó pápa. A természeti törvény lehet a közös nevező, melyet egyetemesen és mindenkorban elismertek, és ami irányt mutathat a törvényhozásban és a politikai intézkedésekben egyaránt. Különösen igaz ez a kényes etikai kérdésekre. Az 1948-ban jóváhagyott Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata ma is időszerű, és segít az emberi személyt a középpontba állítani a maga elidegeníthetetlen méltóságával.
Are now facing a major challenge in the form of artificial intelligence.
A harmadik fontos kérdés a mesterséges intelligencia jelentette kihívások megfelelő kezelése a politikában, úgy, hogy valóban segítség legyen a társadalomnak, de ne sértse meg az emberi személy identitását és méltóságát, alapvető szabadságát. Maradjon mindig eszköz az ember javára, ahelyett, hogy csökkentené vagy legyőzné az ember fontosságát. Nagy figyelmet, előrelátó gondolkodást igényel ez a politikusoktól. Egészséges, igazságos és biztonságos életstílus kidolgozását, különösen a fiatal generációk számára. A személyes élet sokkal több, mint egy algoritmus, és a szociális kapcsolatokhoz humán térre van szükség, nem elegendő a képernyő. Bár sok millió adat tárolására képesek a gépek, és néhány másodperc alatt sok kérdésre tudnak válaszolni, a mesterséges intelligencia csak statikus memóriával rendelkezik. Az ember memóriája ezzel szemben kreatív, dinamikus, alkotóképes, egyesíteni tudja a múltat, a jelent és a jövőt, értelmet keresve, figyelembe véve az etikai és egzisztenciális vetületet is.
During the jubilee of the year 2000, Saint John Paul II indicated.
Szent II. János Pál a 2000-es szentév alkalmával a politikusok elé védőszentjük Mórus Szent Tamás példáját állította. Ő ugyanis éppen hitéből fakadóan maradt hűséges állampolgári felelősségéhez, szolgálta tökéletesen az államot. A politikát pedig nem foglalkozásnak tekintette, hanem küldetésnek arra, hogy növekedjen az igazság és a jó keresésében. A szabadság vértanúja és a lelkiismeret bajnoka ihlesse a politikusok lépteit, fohászkodott végül 14. Leó pápa.
Leó pápa Pierluigi Palestina születésének 500. évfordulójára. A polifon zene egység a különbözőségben. A Domenico Bartolucci alapítvány szervezésében június 18-án kedden este tartották 14. Leó pápa jelenlétében az apostoli palota királyi termében az ünnepi találkozót az 500 éve született Pierluigi Palestina zeneszerző és muzsikus emlékére. Az alapítvány kórusa az egyházi zene fejedelmének Missa Pápi Marcelli művét énekelte, ami után Leó pápa megjegyezte, hogy most a legjobb lenne hallgatni és nem beszélni. Leó pápa az ünnepi esten szeretettel üdvözölte az őt köszöntő Dominik Mamberti bíborost és Raffaella Petrini nővért, a Vatikáni Kormányzóság elnökét. Kifejezése juttatta, hogy örömmel vesz részt a találkozón, amelyen szavakkal és zenében ünneplik a Bartolucci Alapítvány által támogatott estét, amelyen bemutatják a Vatikáni Posta által a Pierluigi Palestrina zeneszerző születésének 500. évfordulója alkalmából megjelentetett új vatikáni bélyegeket. Giovanni Pierluigi da Palestrina az egyháztörténelem azon zeneszerzőinek egyike, aki a leginkább hozzájárult az egyházi zene népszerűsítéséhez az ellenreformáció kényes és izgalmas összefüggésében, Isten dicsőségére és a hívek megszentelésére és épülésére, idézett a Szent Atya 10. Szent Pius pápa 1903-ban közzétett motu propriójából. A mester ünnepélyes és szigorú, a gregorián ének által inspirált kompozíciói szorosan egyesítik a zenét és a liturgiát, ahogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium konstitúciója tanítja, Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. Bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Maga a polifónia ráadásul olyan zenei forma, folytatta Leó pápa, amely az imádság és a keresztényelet számára is jelentőséggel bír. Mindenek előtt ugyanis a szent szöveg inspirálja, amelyet illő dallammal kíván felöltöztetni, hogy jobban eljusson a hívek értelméhez. Ráadásul ezt a célt úgy éri el, hogy a szavakat több hangra bízza, amelyek mindegyike a maga eredeti módján változatos és egymást kiegészítő dallam és harmónia mozgásokkal ismétli azokat. Végül mindent harmonizál, köszönhetően annak az ügyességnek, amelyel a zeneszerző a dallamokat az ellenpont szabályai tiszteletben tartva fejleszti és szövi egymásba, egymás visszhangjává teszi őket, néha diszonanciákat is létrehozva, amelyek aztán új akkordokban találnak feloldást. Ennek a dinamikus egységnek a sokféleségében, amely a Szentlélek vezetése alatti közös hitbeli útunk metaforája, jelképe, az a hatása, hogy a hallgatót hozzásegíti ahhoz, hogy egyre mélyebben belemerüljön a szavak által kifejezett misztériumba, és adott esetben válaszolni tudjon a responsóriumokkal, vagy az in alternatim váltó énekekkel. Éppen a formai és tartalmi gazdagság miatt a római polifonikus hagyomány, amellett, hogy hatalmas művészeti és lelkiségi örökséget hagyott ránk, a zene területén ma is olyan hivatkozási pont, amelyre, bár megfelelő kiigazításokkal, a szent és liturgikus zeneszerzésben is érdemes odafigyelni, hogy az éneken keresztül a hívek teljes mértékben, tudatosan és aktívan részt vehessenek a liturgiában, tanít ismét a Sacrosanctum Concilium konstitúció, a hang, az elme és a szív mély bevonásával. Mindezekre par excellence kiváltképpen is példa a Missa Papi Marcelli, a Marcellus pápa miséje, valamint a felejthetetlen Domenico Bartolucci bíboros, illusztris zeneszerző, és közel 50 éven át a pápai Sixtusi kápolna kórus igazgatója által ránk hagyott értékes kompozíciós repertoár. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nemes Gábor történészt, aki a Fraknói Kutatócsoportnak a munkatársa, és aki a Tusor Péter által már bemutatott könyv egyik társ szerzője, és az ő sajátos szakterülete, amelyben szakemberré vált Lukcsis József magyar pap történésznek műve, amivel magyar történetírást szolgálta. Arra kérlek, kedves Gábor, mutasd be nekünk azt a szemét, akiről te írtál egy szép hosszú fejezetet ebben a könyvben.
Kis előzményként hadd mondjam el, hogy Fraknói Vilmos egy 4 vaskos kötetből álló veszprémi házmegye történetet, Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensi című okmánytárat szeretett volna készíteni, és ehhez nyerte el Hornik Kára veszprémi püspöknek támogatását. Fraknói magányos harcos volt sokáig, de ő is észrevette, hogy bizony kellenek segítők. Ne felejtsük el, Rómában ekkor alakulnak a nagy intézetek, francia-német intézet, és ezért Fraknói is az intézményesülés útjára kívánt lépni, de ez ugye munkatársak, segítők kellettek. Egyetemen nem tanított, így egyetemi tanítványai nem voltak, és Hornik Károly ajánlott neki egy fiatal, tehetséges fiút, ő volt Lukcsis József, akit Veszprémi egyházmegyés pap volt, igen, Somló mellett Kertán született Lukcsis, és érdekes módon egyik testvére pap lett, a másik testvére pedig történész, tehát tényleg egy...
És ő mind a kettőt csinálta.
És ő mind a kettőt csinálta, ő volt a legidősebb. Igen. És Hornik Károly Fraknóit kivitte kocsikázni, és beültette Fraknói mellé Lukcsis Józsefet, aki kocsikázás közben levizsgáztatta, és így döntött el, hogy ez a fiatal tehetséges fiú, aki akkor egyébként pápán volt káplán, ő kiutazik Rómába, és Fraknóinak a segítségére lesz.
Hol végzett és hol szerzett tudományos ismereteket Lukcsis József?
a központi szemináriumban is tanult, és doktorátusát pedig a bécsi Pázmáneumban végezte el.
Tehát akkor volt nemzetközi kilátása
Nemzetközi kilátási voltak, és érdekes, hogy ókeresztény régészettel foglalkozott, és ókeresztény szerzők első századi vértanú aktákkal foglalkozott, kiválóított latinul, olaszul, és így eshetett a választása tulajdonképpen Fraknóinak rá, illetve azért is, mert elképesztő, szorgalmas, lelkes fiatal papról volt szó, akkor elment pápáról, mindenki nagyon sajnálta, hogy jó káplányukat elveszítették, de sok sikert kívántak neki a itáliai tartózkodásához. És azt kell mondjam, hogy Fraknóinak bevált a választása, harmadik, negyedik kötetét ennek a veszprémi egyház, vagy a római történeti okmánytárának már nagyrészt Lukcsics csinálta. Fraknói közben tudott dolgozni, ugye ekkor könyvei jelentek meg.
Lehet azt tudni, hogy milyen volt kettejük munka kapcsolata?
Fönnmaradtak levelek, első korai levelek még kimért hivatalos hangvételűek, és később megjelenik egyfajta egy ilyen atyai gondoskodás, tanár, tanítvány viszony, és életük vége felé már pedig mint barátok leveleztek.
Nagyon szép út. Mi lett az a sajátos területe hát akkor a kezdeti ókeresztény tolományok után, amit olyan szépen tudott végezni Lukcsics József atya?
A Veszprém egyházmegyével kapcsolatos 15-16. Századi forrásokat gyűjtötte össze Lukcsics, ez volt az egyik.
Ez a kutatás fölöleli Veszprémi egyházmegye egész
történet. Ez egész középkori történet, tehát a középkor 1526-tal a középkor hagyományos végével zárul ez a kötet. A vatikáni levéltár szinte minden részét föltárta, hogy minél színesebb képet kaphassunk a Veszprém egyházmegye történetéről, de ami legfontosabb, hogy az apostoli kamarának a levéltárát nézte át, Lukcsics két éven keresztül bújta ezeket a köteteket.
Amit mit tudott elébányászni, hasznosat?
Egyrészt mutatta, hogy mondjuk a pápai tizedszedők milyen összegeket tudtak szedni Magyarországról. Ugye a fontos tudni, hogy amikor egy középkorban egy püspök vagy érsek elnyerte egyházmegyét, akkor adót kellett fizetni, szervíciumot a pápának, és ezeket is nagy ilyen könyvekbe vezették. Ezek azért fontosak a mi számunkra, mert pontosan tudjuk, hogy ha az illető befizette az úgynevezett szervíciumot, akkor tudjuk, hogy őt akkor nevezték ki, akkor nevezte ki a pápa püspökké. Tehát ha pontos képet akarunk arról alkotni, hogy a középkori püspökök mettől meddig töltötték be az egyházi szolgálatukat, akkor ezek az adókönyvek, ezek nagyon fontosak. És Lukcsics József ezeket nézte át.
Most így, majdnem 100 évvel az ő munkássága után, hogyan értékelhető mindez, amit ő szakmai szempontból? És ő, aki forrásokat használt, hogy lássa a régebbi egyházmegyei történelmi összefüggéseket, ma mennyire forrás az ő munkája számotokra, mai történészek számára?
Először is az a kollégáimmal, ezt a Veszprém egyházmegye római történeti okmánytárát mind a mai napig használjuk, megbízható jó kiadás latin pillológiai szempontból is. Apostoli kamarában végzett gyűjtéséhez pedig nekem is van egy kis tálam. A kézirat, amely az ő életében nem jelent meg, a fraknói kutatócsoport jelentette meg kollektánia sorozatában, két vaskos kötetben. Jó, magam is részt vettem ezben több más kollégámmal együtt. És ott is azt tapasztaltuk, hogy alapos volt, lelkismeretes volt, pontos volt, és sajnálom, hogy nem érhette meg ennek a nagy munkának a végét. Ő később egyházi szolgálatba lépett, veszprémi kanonok is lett, és sajnos nagyon fiatalon hunyt el a 30-as évek végén, és így nem érhette meg, de ha föntről figyel minket, akkor biztos, hogy látja, hogy ez a két vaskos kötet, ami most a vatikáni levéltár könyvtárában megtalálható, akkor biztos, hogy elégedett a munkájával.
Még egy személyes kérdés. Ugye történész bizonyos objektivitással néz adatokat, meg könyveket, dokumentumokat, és mégis ott azért konkrét személyek szerepelnek. Meg lehet szeretni egy ilyen embert, akinek a leírt hagyatékát olvasod és kutatod, nem csak forrás, hanem eleven emberi kapcsolatba is lehet kerülni vele éppen személyesen, mából kiindulva a tegnapi Lukcsics József fele?
Én úgy gondolom, hogy igen. Szerintem azért is jó ilyen közeli kapcsolatba kerülni, hiszen ugye nincs mindenről forrásunk. Sokszor úgy áll össze egy életrajz, hogyha belehelyezkedünk az adott személynek a gondolkodás módjába, és ki tudjuk egészíteni, árnyalni tudjuk azokat a
történeteket.
Tehát ez a benső kongenialitás segít a történeti kutatásban?
Úgy gondolom, hogy igen. Igen, és gondoljunk csak mondjuk az olvasóra is. Egy olvasó is jobban szeret olvasni egy olyan írást, olyan munkát, aki közelebb hozza a témát. És jó, hogyha érzi az olvasó is, hogy a történész szereti a témáját.
Kedves Gábor, köszönöm, hogy megkocsikáztattál bennünket, és közelebb hoztad számunkra Lukcsics József történész pap atya munkáját. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nemes Gábor történésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földem ér.
Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
Véghetetlen Istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon tégedet a föld s az ég. Mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek. Nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.
Nap, hold, fényes csillagok, imádságra gyújjatok.
Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek. Reménységünk csak te vagy, Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.
Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket. Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis-tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 17. részét Varga Tamás olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási emelkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perctől Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Fodor Péterrel, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálási igazgatójával, kisgépes pilótával beszélget, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
A szépsége úgy gondolom maga a repülés. Az ember valószínűleg évezredek óta vágyik arra, hogy a levegőbe emelkedjen, és ezt az elmúlt évszázadokban folyamatosan törekedett arra, hogy ezt egyre jobban és jobban meg tudja valósítani, és maga az az élmény, amikor az ember adott esetben a földtől eltávolodik 1-200-1-2000 méterre, az egy olyan érzést ad, ami leírhatatlan is. Akár kívülállók is részt venni ennek a folyamatnak a segítésében, az is egy csodálatos érzés, és 10 éve dolgozom ebben a szakmában, de én nem szeretem ezt a szót, hogy dolgozom. 10 éve ez a hivatásom, és minden nap úgy kelek fel, hogy alig várom, hogy elinduljak a munkába.
A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. A mai adásban Tiszafüredre megyünk a 6. Tiszatavi PET kupára, ami a PET palackokból készített hajók hulladékszedő versenye a tóparti nádasokból. Előzetesünkben Doró Viki, a főszervező beszél.
Keresés, kutatás az ártérben, és hát folyamatosan figyeljük a vízügynek a weboldalát is, hogy várható-e addig még árhullám, ami esetleg átmozgatja azokat a gócpontokat, azokat a petbányákat, amiket megtaláltunk, mert bizony ez is elő szokott fordulni, hogy mi bejelölünk, van egy Threshout applikáció, amire fel tudjuk venni a szennyezett pontokat, és amikor odaér a verseny, kiderül, hogy egy árhullám átmozgatta, és ahol korábban volt hulladék, most 1 kilométerrel odébb került át. Úgyhogy ez egy nagyon sziszi-puszi munka, de már így 13 év távlatából felvértezve vágunk bele minden évben.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
A hitből elnyertük a megigazulást, az Isten akarata szerinti életet. Jézus szabad utat nyitott nekünk, olvasom a római levélben. Az egyháznak nem is akarata, de nincs hasznára sem, ha olyan alapon jön létre bizonyos kettéosztottság az Isten népében, hogy benne elkülönülnek a vezetők és a vezetettek. Az igaz, hogy Krisztus pásztor királyi méltóságában nem egyformán részesülnek püspökök, papok és hívek, de az is bizonyos, hogy a klérus nem csak vezető, a hívek pedig nem csak vezetettek. Az egyházi rend szentsége arra a természet feletti erőt a benne részesülteknek, hogy pásztorai tudjanak lenni annak a nyájnak, amelyhez ők maguk is hozzátartoznak. Nem elkülönülni kell az emberektől, hanem megérteni őket. Nem kell mindjárt megütközni azon, ami idegen vagy visszatetsző. Nézzétek a szép vonásokat. Így igazságosabbak lesztek és mentesek minden szűkkeblűségtől. A kertben is sokféle virág nyílik. A tulipán szép, de nincs illata. A rózsa meg tövises. Akinek a szeme tág, a legkisebb zöldnek is örülni tud. Éljétek bele magatokat az emberekbe, akkor majd feltűnnek rejtett, szívderítő vonásaik is. Aki csak önmagával van elfoglalva, vagy gőgösen elzárkózik, annak ehhez nincs érzéke. Egyedül csak az a fontos, hogy eljussunk a Szent Háromság boldogító közelségébe. Szabad szomorkodnunk földi dolgok elvesztése miatt, de nem szabad kétségbe esnünk. A veszteség csak pillanatnyi életünkre szól, s igazi boldogságunkat nem érinti. Igazi örömünk a Szent Háromság ölén van, melynek melegét már most érezzük, végtelen tengerébe pedig a halálon átmerülhetünk. Mennyei Atyánk, atyai jóságodban nekünk adtad egyszülött fiadat, hogy tanítunk, közvetítünk, papunk és pásztorunk legyen. Kérünk, fordítsd felénk, atyai szíved minden jóságát és gondoskodását. Különösen papjaid felé fordulj szeretettel, akik lemondanak a földi örömök sokaságáról, hogy a názáreti Jézus nyomdokaiba lépjenek. Add, hogy bőséges örömük legyen, ami hűségünkben, buzgóságunkban és odaadásunkban. Járja át szívüket az irgalmas szamaritánus győzelmes jósága, az elveszett bárány megtérésén örvendezzenek, és a rájuk bízott nyáj lelki gyarapodása töltse el őket az értett fáradozók örömével.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,